mai tanításnak azt a címet adtam, hogy az átruházott hatalom. Az átruházott hatalom. Két hete ünnepeltük a húsvétot, és tudjuk, hogy a hitünknek az alapja az a Jézus Krisztus halála és a föltámadása, az a három pillér, amiről beszéltünk, hogy Jézus Krisztus meghalt, eltemetetett és föltámadt. Majd fölült az Atya jobbjára. De itt nem ért véget a történet, sokan azt hiszik, hogy ezzel Jézus befejezte a munkáját. Nem, Jézus a megváltás munkáját befejezte, mert mikor a templom, illetve akkor mondta, hogy elvégeztetett, akkor a templom kárpítja ketté szakadt, és tényleg elvégeztetett. Jézus a küldetését befejezte, és mint a jövendő javaknak a főpapja, jelenleg ott ül az Atya jobbján, és ott végzi a további szolgálatát. Tehát Jézus Krisztus feltámadt. Az ő feltámadás az egy különleges feltámadás, oly módon, mint Jézus, még soha senki nem támadt föl. Ő föltámadt a szellemi halálból, ő volt az első az újszülöttek közül, és föltámadt a fizikai halálból is. És jelenleg egy olyan teste van, ami per pillanat senkinek sincs, az az ő megdicsőült teste. Tehát többféle feltámadás van, nem erről fogok ma szólni, de azért ezt is megemlítem, hogy van egyrészt, tehát ahogy Jézus feltámadt, ez az első feltámadás. Aztán van, amikor föltámadtak emberek a fizikai halálból. Jézus is tett ilyen csodát, sőt az ő feltámadásával halottak, támadtak föl, és ezt mindjárt meg is nézzük, a Máté 27-ben van ez rögzítve, 50-től 53-ig. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kiadá szellemét, és imé a templom kárpitja tetejétől az aljáig ketté hasat, és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének. A sírok megnyilának, és sok elhunyt szentnek teste feltámada. Kijövőn a sírókból, Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének. Tehát Jézus feltámadásával volt fizikai testfeltámadás, de mi a történet vége? Ezek a testek utána megint csak meghaltak, és a szellemük az pedig ugye eltávozott. Aztán van még egy... Hát még nézzük a János 5:28-29-et, hogy mindenki föltámad. Sok keresztény azt gondolja, hogy csak a Krisztusban elhunytak, illetve a keresztények támadnak föl, de nem. Egy napon mindenki föltámad. Ha Krisztusban hunyt el, ha nem Krisztusban hunyt el, és ezt nézzük meg, hogy hogy fog történni. Ez pedig a János evangélium 5. rész 28-as igeverse írja. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát lesz feltámadás mindenkinek. Ez a feltámadás nem mindenkinek lesz öröm, ez azoknak lesz öröm, akik nem a kárhozat feltámadására támadnak fel. És tudjuk, hogy a leges legvégén minden ember, mindenki, akik ugye nem Krisztusban hunytak el, odaállnak a nagy fehér trón elé az utolsó ítéletre, ugye mi már Krisztusban megítéltettünk, és ott Isten meg fogja ítélni. Ja, nagyon sokszor megkérdezik, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem hallottak Krisztusról. Mi lesz azokkal? Nem tudjuk, mi csak annyit tudunk, amennyit az ige ír, és még valamit tudunk, hogy Isten igazságos, és Isten ítélete igazságos. Ő fogja őket megítélni. Jó, tehát ezt mondom. És van egy másik fajta föltámadás is, aminek mi is a részesei vagyunk, és ezt talán már a múltkor is felolvastam, ez pedig a szellemi feltámadás. Ugye? Az Efézus 2:5-6, ez már elhangzott az elmúlt hetekben. Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. Hát megvoltunk halva, és megelevenített. Milyen halálról beszél itt a Biblia? Nyilván a szellemi halálról, és a szellemi halálból pedig meglettünk elevenítve. Mégpedig oly módon, és vele együtt feltámasztott. Itt vagyunk még a fizikai testünkbe, de mégis vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Ez pedig a szellemi feltámadás. Mindenki, aki Jézus mellett döntött, aki befogadta az Urat, az új teremtéssé vált, és élő szelleme van, és Istennek az élete van a szellemünkben. Egyé lettünk Krisztussal, egyé lettünk az Atyával. Jó, és majd fogunk kapni nyilván, ezzel még mindig nincs vége, mert nekünk is lesz egy olyan testünk, majd amilyen Jézusé. Mikor fog ez megtörténni? Amikor Jézus visszajön, pontosabban az elragadtatáskor, erről is ír a Biblia, a Filippi 3.21-ben, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, az ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Ugye még az első korintuszi levél 15. részében is olvashatunk erről, az egész 15. fejezet a holtak feltámadásáról szól, beszél erről a Biblia, és a 15.52 mondja azt, hogy nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak, romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. És lesz egy ugyanolyan testünk, amilyen most az Úr Jézus Krisztusé, amin már nem fog a betegség, nem fog a halál, amiben nincs fájdalom, nincs gyötrelem, mert ahogy írja az ige, hogy a test és vér az nem örökölheti Istennek az országát. Tehát egy teljesen másfajta testünk lesz. Na most nézzük meg Jézus szolgálatát. Lapozunk az apostolok cselekedetei első részéhez. Én nagyon szeretem ezt a részt, hogy miután Jézus feltámadt, itt az első mozzanatok vannak leírva, itt rögzítette, az apostolok cselekedetei, vagyis a Szent Szellem cselekedetei, úgy is nevezhetnénk ezt a fejezetet, ez Lukács apostol által lett rögzítve, és innen tudunk meg dolgokat. Kezdjük az elejétől. Az első könyvemet írtam, Teofilusz, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Tehát az evangéliumokban az van rögzítve, amit Jézus kezdett cselekedni és kezdett tanítani. Mind a napig, amelyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket választott magának. Akinek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. Tehát Jézus föltámadt, Jézus megjelent a tanítványainak, tudjuk, hogy a megdicsült testében, tudjuk, hogy együtt evett vele, Jézus átment a falon, tehát ennek a megdicsült testnek nem igazán vannak fizikai korlátai, ahogy látjuk a Bibliában. És Jézus velük volt 40 napig, és tanította őket az Isten országára tartozó dolgokról. Tudjuk, hogy az ő halálával, az ő feltámadásával megtörtént a rendszerváltás, a korábbi törvényrendszer, áldozati rendszer, amely a levita papságon alapult, az ároni papságon, ez a papság és ez a rendszer teljesen megváltozott, tehát egy rendszerváltás történt, és Jézus 40 napon át tanította, mert hogy Isten királysága fog hirdetetni. Ugye Isten királysága az keresztelő Jánosig volt, ahogy Jézus kijelentette, onnantól kezdve pedig Isten királysága hirdetetik. Jó, tehát itt nyilván megkérdezték Jézust, itt a kérdéseikből tudjuk azt, hogy a tanítványoknak Isten országáról volt egy elképzelése, azt gondolták, hogy Isten helyreállítja az Izraelnek a királyságát, és Jézus beül Izrael trónjára, és örökkön örökké uralkodik. Meg fog ez történni, de ez nem ebben az időben, és hát meg is kérdezték, hogy mikor lesz ez. Mikor azért egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, vagy nem ez időben állítod-e helyre a királyságot Izraelnek? Mondanékig, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljöjátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában és Szamáriában, a földnek mind végső határáig. Tehát Jézus elmondta, hogy ez a rendszerváltás miben fog megnyilvánulni, ezt már korábban is, még a földi szolgálatában a halál előtt is kijelentette a tanítványoknak, és elmondta, hogy én el fogok menni, de jobb lesz nektek, hogy én elmenjek, mert el fogom hozzátok küldeni a vigasztalót, a Szent Szellemet. Ez is jelez valamit, ami korábban nem volt, hiszen Isten szelleme korábban csak a királyokon, a papokon és a proféták szolgálatán volt jelen, és nem tudott mindenki Isten jelenlétébe lenni, sőt, annyira nem tudott, hogy Isten jelenlétébe csak egyedül a főpap mehetett be, halleluja, csak a főpap mehetett be. Tehát Isten jelenlététől mindenki más el volt zárva, és Jézus ezzel is jelezte, hogy egy teljesen más fajta korszak fog bekövetkezni. Tudjuk, hogy Jézus is a földi szolgálatát, mint felkent, mint Krisztus, mint Messiás, úgy folytatta itt a földön, a Filippi levél írja a második részben, hogy ő az isteni hatalmából kiüresítette magát, szolgai formát vett föl. Ő nem isteni erejével, nem isteni hatalmával szolgált itt a földön, bár ugyanúgy volt Isten, ahogy ember volt, mert ő emberré lett érettünk, hanem mikor kezdte meg a szolgálatát, amikor rászállt a Szent Szellem. Isten szellemével szolgált. És itt mondta a tanítványoknak, hogy ugyanaz a Szent Szellem, aki őre rászállt, amikor a Jordán folyónál megkeresztelkedett, ugyanaz a Szent Szellem el fog jönni, és ugyanúgy rátok fog szállni, és a Szent Szellem által lesztek az én tanúim. És a Szent Szellem ereje által fogtok szolgálni, és Isten szelleme által fogjátok elvinni az evangéliumot az egész világra. Ugye amíg Jézus egyedül volt, amíg egyedül volt a felkent, úgymond, addig azt tudott megtörténni, amit ő személyesen megtett. De Istennek világos a célja, hogy minden ember meghallja az örömhírt, mert a megváltás már nem csak a zsidókért, nem csak a kiválasztott népért, nem csak a szövetséges népért történt meg, hanem a Szent Vér, a keresztnek a munkája a világon minden emberért elvégeztetett, ezért mindenkinek joga van, hogy hallja az evangéliumot. De a saját erőnkből, a saját képességeinkből nem tudjuk az evangéliumot hirdetni, szükség van egy segítőre, szükség van valakire, aki bizonyságot tesz az emberek szívébe arról, hogy mit végzett el Jézus. És én nem tudok meggyőzni senkit arról, hogy Jézus feltámadt. Arról sem tudok meggyőzni senkit, hogy Jézus meghalt. Arról sem tudok senkit meggyőzni, hogy Jézus él. Ezt egyedül a Szent Szellem képes kijelenteni, és azok a bizonyítékai a Szent Szellem munkájának, azok a bizonyságai Jézus életének, amit a Szent Szellem végez rajtunk, bennünk, és tehát rajtunk keresztül, és így tudott elterjedni, és így tudott eljutni az egész világra az evangélium. A 9-es vers, és mikor ezeket mondta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el őt a szemei elől. És amikor a szemeiket az égre függesztették, amikor ő elméne, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhába, kik szóltak is, Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jön el, miképpen láttátok őt fölmenni a mennybe. Ez egy csodálatos jó hír, egy csodálatos örömhír, és tulajdonképpen itt történt meg az, hogy Jézus befejezte tényleg a földi szolgálatát. Ő előtte bevitte a saját vérét, bevitte a mennyei szentek szentjébe, bemutatta az egyetlen, az örök engesztelő áldozatot minden embernek a bűnéért. És ő megkezdte a főpapi szolgálatát. Ezzel nem ért véget Jézusnak a szolgálata, hanem elkezdődött egy főpapi szolgálat, és menjünk a zsidókhoz írt levélre. Hát az 5. részre fogunk menni, nem abban a sorrendben fogom valószínűleg előhozni az igéket, ahogy leadtam, de ez már nagyon gyorsan megy, hogy kivetítitek az igét. Azt hiszem az 5. rész 1-es igeversétől fogjuk kezdeni. Mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokba, hogy ajándékokat, áldozatokat mutasson be a bűnért. Ez az ószövetségi papság, ez az ároni papság volt. Tudjuk, hogy ezt csak a főpap tehette meg, de ez az áldozat bemutatás, ez mindig rizikóval járt, mert hogyha a főpap ezt nem tökéletesen végezte, vagy a főpap nem volt tökéletes, ha nem sikerült az áldozat, akkor az évre az engesztelés, vagy magyarul befedezés, hiszen itt nem a bűnök eltörléséről volt szó a földi főpap esetében, hanem csak a bűnöknek az elfedezésével, az állatok, a bakok, bikáknak a vérével. Ez úgymond egy előleg volt az Ószövetség népének, ez egy biankó volt, és ez a biankó akkor lett beváltva, amikor az igazi áldozat, az igazi engesztelő, örök engesztelő áldozat megtörtént a világon minden emberért, mert akkor vette érvényét az összes addigi korábbi bemutatott áldozat is. Azok egy évre voltak érvényesek. Tehát, és ezért köteles mindenképpen azonképpen önmagáját és áldozatot bemutatni, és senki nem veheti magának a tisztességet, csak akit Isten hív el, miként Áront is. Itt most összehasonlítja Jézus szolgálatával, és fontos, hogy megértsük épp Jézus főpapi szolgálatát, ahhoz fontos megérteni, hogy mi volt a korábbi szolgálata, és mi a rendszerváltásnak az alapja, majd később fogjuk olvasni az igében, hogy ha megváltozott a törvény, akkor megváltozott a papság is, mert az ószövetségi törvénynek a papsága az más, mint az új szövetség papsága, illetve hát a főpapja. Tehát hasonlóképpen Jézus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem aki így szólt hozzá, én fiam vagy, te ma szültelek téged, miként másut is mondja, te örökké való pap vagy Melkizédek rendje szerint. Tehát Jézus nem az Ároni papságból származik, olvastuk már Ábrahámnál korábban, amikor a királyok leveréséből visszajött Ábrahám, levert 5 királyt, és megjelent neki Melkizédek, aki megáldotta őt, kenyeret és bort hozott, tehát itt látjuk az úrvacsorának, a Jézus Krisztus keresztje munkájának az előképét, és Melkizédek megáldotta Ábrahámot. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus a Melkizédek rendjéből való főpap. A Zsidó 4:14-et nézzük meg, egyet kell csak, nem is kell visszalapozni, ugyan ott van pár igeverssel följebb. A 14-es igevers. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mit mond, hogy egy nagy főpapunk van, és Jézus a mi főpapunk, aki áthatolt az egeken. Az előbb mit olvastunk? Hogy a papnak, a főpapnak mi volt a szerepe? Hogy közvetítsen Isten és ember között. Hogy Isten és az ember között közben járjon. A főpap járt közben a népnek a bűnéért az áldozat bemutatásával, Isten és az emberek között. Ez a főpapnak a szerepe és ez a munkája. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, mégis bűntelen maradt. És ez a csodálatos, hogy Jézus ugyanúgy egy emberi testben élt, ahogy mi. Ugyanúgy értékét kísértések, tudjuk, hogy miután megkezdte a földi szolgálatát, bizony az ördög megkísértette, és Jézus tökéletesen a szellem erejével megállt az ördög kísértéseivel szemben. Tehát Isten pontosan tudja, Jézus pontosan tudja, hogy mi az a kísértés, és át tudja érezni, és át tudja érezni a mi helyzetünket. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, szükség idején segítséget kapjunk. Tehát, nyilván miért van szükségünk nekünk főpapra, miért van szükségünk közbenjárásra? Azért, mert van itt a földön egy gonosz, aki meg fog téged támadni, aki vádolni fog, aki bűnnel fog vádolni, aki el akar bizonytalanítani téged, aki ki akar mozdítani téged abból a pozícióból, ahova Isten téged helyezett. És a mi pozíciónk Isten előtt az, hogy megigazultak vagyunk, igazak vagyunk Isten előtt, és meg kell tudni megállni a megigazultságunkban. Ugye nagyon gyakran van az, hogy kérünk valamit Istentől, szeretnénk A pontról a B pontra eljutni, és bizony van, hogy néha, halleluja, hogy néha nem jönnek úgy az eredmények, ahogy mi szeretnénk. Nem jönnek olyan nagyon gyorsan az eredmények, késnek az eredmények. Volt már ilyen Ábrahám esetében is. Igen, volt ilyen. Ábrahámnak, pontosabban Ábrahámnak Isten egy gyereket ígért. Volt egy kis probléma, ami nem kis probléma volt a számukra, hogy meddő volt Sára, és nem lehetett gyerekük. És Isten megígérte, hogy sok nép atyává teszi Ábrahámot. Na most elég nehéz, hogy sok nép atyának lenni, hogy nincs gyereke valakinek, és éppen ezért Isten megígérte, hogy a Sára szülni fog neki. De közben múlt az idő, telt az idő, és mi történt? Hát bizony, ők is türelmetlenek lettek. Türelmetlenek lettek, és mondták, hogy hát lehet, hogy gondolták, nincs leírva, de mi biztos, hogy gondolunk ilyeneket. Mi lehet a baj velünk? Imádkoztam valamiért, és nem jönnek az eredmények. Imádkoztam a gyógyulásomért, imádkoztam anyagi áldásért, új munkahelyért, vagy a családi problémákért, és nem látok semmilyen áttörést. Ilyenkor mit tesz az ellenség? Jön az ördög, és elkezd téged kárhoztatni. És mit gondolsz ilyenkor? Tudjuk azt, hogy Isten igaz, mert Isten meghallgatja az imánkat. Tudjuk, hogy ha probléma van, akkor nem Isten oldaláról van a probléma. És ilyenkor elkezdjük magunkat kárhoztatni. Biztos valamit elrontottam, valamit nem jól csináltam, valamit nem jól tettem. Hányan adtuk ezt már elő? Azt hiszem mindannyian, és akkor elkezdünk türelmetlenkedni. Elkezdjük magunkat vádolni. Hát biztos Isten nem szeret bennünket, jön az ördög és sugdossa a fületben. Hát te nem is vagy olyan igaz Isten előtt. Látod, amit Isten ígért, látod, hol vannak az ígéretek. Ugyanezt tette Ábrámmal is, ugyanezt tette Ábrahámmal is. És mi történt? Miközben Ábrahám elbizonytalanodott, bizonytalanságába tett olyan dolgokat, amit nem kellett volna, hogy megtegyen. Igaz, azt mondta neki, hogy maradjon ott Kánaánba, erre ő elment Egyiptomba. Egyiptomba bajba került, a feleségét, Szárait, vagy Sárát bevitték a Abimeleknek a háremében, de Isten kiszabadította őket. Aztán ugye hozott egy egyiptomi szolganőt, tehát ennek a kalandozásának volt valószínű az eredménye az is, hogy hozott magával egy hágárt. És akkor kiokoskodták, hogy hát Isten biztos úgy akar megáldani, hogy hát majd a szolgáló fog szülni, és ugye így lett Iszmail. Ez történik akkor, amikor megpróbálunk segíteni Istennek, amikor türelmetlenek vagyunk, amikor hagyjuk, hogy az ördög vádoljon, elbizonytalanítson bennünket, hogy Isten téged biztos nem szeret, Isten nem hallgatta meg az imádat, mert te biztos valami rosszat tettél. És több ilyen történet van a Bibliában, most nem mennék én ebbe bele. Nézzük, hogy Jézus pedig a mi szövetségünknek a kezese. De tudjuk azt, hogy két szövetség van, egy új és egy új szövetség. Ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Mi az új szövetséghez tartozunk, mégpedig oly módon vagyunk a szövetségnek a része, hogy Istennek a fiai vagyunk. Nekünk korábban nem volt szövetségünk, igaz? Kinek volt szövetsége? Izraelnek volt szövetsége, illetve volt Ábrahámmal, vagyis Ábrahámmal Istennek egy szövetsége, és ez nagyon fontos megérteni, hogy ennek a szövetségnek a része az, illetve hát a folyamánya az, hogy eljött a megváltó, és hogy megszabadított bennünket. Ez az Ábrahámnak tett ígéret alapján történik. Ez egy szövetség. És a szövetségről a múltkor már beszéltem, hogy Isten nagyon-nagyon komolyan veszi a szövetséget. Isten elkötelezte magát. És az Ószövetség népére is. Azért volt dühös Isten, azért volt mérges. Ugye mondják néhányan, hogy fú, hát az Ószövetség Isten milyen mérges volt. Az új szövetségi Isten meg milyen kegyelmes. Hadd mondjam neked, hogy nincs egy Ószövetségi Isten, és nincs egy új szövetségi Isten, mert Isten ő örökké ugyanaz. Ő mindig ugyanaz. Nála nincs változás, nincs változásnak az árnyéka. Mi volt a helyzet mégis? Egy másfajta kapcsolat volt, egy másfajta rendszer volt, egy másfajta szövetségi rendszer volt, és más volt az első szövetségben, vagy pontosabban a Krisztusi szövetség előtt, más volt a viszonya az emberrel. A mi viszonyunk volt más Istennel. Isten mindig szeretett bennünket, és Isten mindig szeret bennünket, és Isten ebben soha nem hajlandó megváltozni senkinek a kedvéért. Mégis miért volt dühös, miért volt mérges? A szövetség népére volt mérges. Ha megnézzük, soha nem a nagyon ritka eset, persze ítéletet kihirdetett a pogányokra is, tehát itt gondolunk az özönvízre, de igazándiból mérges a szövetség népére volt. Miért? Mert megszegték a szövetséget. És bizony Istennek emiatt néha ítéletet kellett, hogy hozzon az ő népére. Hát ha visszanézzük ugye a 40 éves pusztai vándorlást, amikor Kádesz Barneánál bemehettek volna az ígéret földjére, de a 12 kém elbizonytalanította Istennek a népét. Két személy a 12 személy közül, akik főemberek voltak, minden törzsből egy-egy vezető főember, Józsué és Káleb jött vissza jó jelentéssel. A többiek mit csináltak? Nyafogtak, sírtak. Tizen voltak, mind a 10 parancsolat. Tehát, és elbizonytalanították Istennek a népét, de Józsué és Káleb, ők nem is. Azt mondta Isten, hogy 40 napig voltak kémlelni a földet. Nem győztem meg őket az sem, hogy Józsué és Káleb akkora szőlőt hozott, hogy két rudon tudták elvinni. Látták a gyümölcsöket, látták, hogy az a föld jó. Ki volt az a két személy, aki nem a körülményekre tekintett, hanem Istenre, Józsué és Káleb. Miről beszéltek? Az, hogy mi a mi szemünkbe, az ő szemükbe olyanok vagyunk, mint a sáska. Ők már az ő szemükkel látták magukat. Józsué és Káleb kinek a szemével látta magát? Isten szemével. Ő nem azt mondta, hogy mi mire vagyunk képesek, hanem az, hogy Isten megígérte, és Isten be fogod a minket vinni. Dávid is így győzte le a Góliátot. Dávid sem a saját erejére hivatkozott, hanem Isten képességére. Azt mondta, hogy Isten ma a kezembe fog adni téged, ezt a körülmetéletlen filiszteust, és a saját kardjával fogom levágni a fejét. És ez történt, mert nem a saját képességeire, hanem Isten ígéretére tekintett. Halleluja. Tökéletes ez a mikrofon. Jó. Dicsérjük az Urat. Tehát nézzük, menjünk a Zsidó 9, 25-26-ra. Nagyon szeretem a zsidó levelet. A zsidókhoz íródott ez a levél, de ez nekünk is szól, hiszen megértést kapunk az ószövetségi törvényrendszer és a jelenlegi új szövetség közötti különbségről. És nagyon-nagyon sok tanulság van benne. Na nézzük, a 24-es igeverssel kezdjük. Mert nem kézzel csinált szentélyben ment be Krisztus, amely a valódinak csak képmása, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Érettünk. Tehát miért ment be Jézus a mennybe? Hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Tehát nem a tulkok bikák bérével, hanem a saját vérével ment be a szentélybe. A 25-ös vers. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtése óta. Így pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Nagyon sok helyen bűnbocsánatot ír a Károli fordítás, ez már némileg ki lett javítva a mi Bibliánkba. De miről beszél itt? Más dolog, hogy a bűnök befedeztetnek, vagy eltöröltetnek. Jézus vére eltörölte a bűnt. A Zsidó 10:1-4-re megyünk. Előtte még olvassuk el a többit is, mert ugye akkor kerek az egész. És amint elvégeztetett dolog, hogy az ember egyszer meghalljanak, azután az ítélet, azonképpen Krisztus is egyszer megáldozván, sokak bűneinek elhordozására másodszor bűn nélkül fog megjelenni üdvösségükre azoknak, akik őt várják. Dicsérjük az Urat ezért. Na nézzük meg a 10-es verset, és ezt nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozni kell, ami ide le van írva, mert nagyon sok embert visznek el a kárhozat irányába. És úgy tesznek hívők, mintha Jézus meg se váltott volna bennünket. Mintha még mindig bűnösök lennénk. Még mindig csak ilyen földi giliszták vagyunk, akik nem számítunk Istennek, akik csak még mindig bűnösök. És sajnos ezt hirdették évszázadok, évezredek alatt az embereknek. És közben nézzük meg, hogy miről szól az ige. Mivel a törvényben csak az árnyéka van meg az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, azért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőként rendszeresen bemutatnak, soha nem tudják tökéletességre juttatni az odajárulót. Különben megszűnt volna az áldozás,
Hiszen ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semmi nemi bűntudattal nem bírtak volna. De azok az áldozatok évről évre a bűnre emlékeztetnek. Na nézzük ezt a bűn és a bűntudatnak a kérdését. Hogy sokan azt gondolják, hogyha az embereket meggyőzik arról, hogy ők bűnösök, és hogy a bűneik miatt lehajtott fejjel járjanak, akkor nézzük meg, hogy miről ír ez a vers. Még egyszer itt a második részt. Különben, tehát hogyha az ószövetségi áldozatok, azok tökéletességre tudták volna juttatni az odajárulót, akkor mi szűnt volna meg? Megszűnt volna az áldozás, hiszen az egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Tehát ha az áldozat sikerült, ha az áldozat tökéletes lett volna, akkor ez mitől szabadította volna meg az embereket? A bűntudattól. Tehát nekünk nem bűntudatúvá kell, hogy tegyük az embereket. Az ószövetségi áldozatok azok bűntudatúvá tették az embereket. A bűnösség érzését plántálták el az emberekbe, mindig bűnösnek érezték magukat, hiszen sosem tudtak megszabadulni a bűntől, mert a törvény cselekedete által senki nem igazul meg. Világosan írja Istennek az igéje. Tehát azok az áldozatok tökéletlen áldozatok voltak, mert a bűntudat az továbbra is ott volt az emberekben. Na most ezzel hasonlítja össze a Jézus véráldozatát. Tehát azok az áldozatok évről évre a bűnre emlékeztettek. Nézzük a Zsidó 6.19-et. Halleluja. Zsidó 6.19-től kezdjük. Mely lelkünk biztos és szilárd horgonya, ami behatol a kárpiton túl, ahová előfutárként bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkizédek rendje szerint. Na most, Jézus bement a Szentek Szentjébe, és ő örökké való főpap lett. Ő nem jött ki a Szentek Szentjéből, ő most is ott van, és Jézus most is közben jár érettünk. Tehát Jézus az ember közvetítője azért, amit ő megtett. Tehát nem lehetett volna közvetítő Isten és ember között, hogyha nem történt volna meg a megbékéltetés Isten és az ember között. Tehát Jézus azért lehet közben járó, amit ő megtett. A második korintusi levélben is olvassuk, hogy béküljünk meg Istennel, és nézzük, a második korintusi levél 5. rész, 18-as igeverse miről szól. Meg kell érteni, hogy mi már Krisztusban vagyunk, mi új teremtések vagyunk, mi újjá lettünk teremtve, mi új emberek vagyunk. Mi Isten népe vagyunk, Isten fiaivá tétettünk. Teljesen más alapokon van a mi szövetségünk, és a mi szövetségünk főpapja maga Jézus Krisztus. Halleluja! Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Tehát Isten nem haragszik ránk. Isten megbékélt velünk, és mert Jézus Krisztus megbékéltette magával a világot, és nekünk a békesség evangéliumát kell, hogy hirdessük. Azt, hogy Isten szeret bennünket, Isten nem haragszik ránk, hogy mi bármikor oda mehetünk Istennek a jelenlétében. És miért kell elő prédikálni? Tudjátok, nagyon sokszor jönnek emberek imakérésekkel hozzánk, hogy mi imádkozzunk, mert azt gondolják, hogy a mi imáinkat Isten meghallgatja. És úgy gondolod, hogy a te imádat meg nem hallgatja meg Isten. És nagyon sokszor, nagyon sokatokban látok bizonytalanságot, és úgy gondoljátok, hogy másnak az imáját jobban meghallgatja az Úr. Mert szükség van neked közben járóra, még Isten és ember között. Mit mond ezzel szembe Istennek az igéje? Nézzük meg csak a zsidó tizet. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől. Mit olvastunk az előbb? Hogy az ószövetségi áldozatok, az ószövetségi rendszer nem tudta a lelkiismerettől szabaddá tenni az embereket. Mindenkinek van lelkiismerete, ez a legmélyebb ismeret. Átverhetsz a világon mindenkit, becsaphatsz mindenkit, hazudhatsz mindenkinek. Egy valakit nem tudsz átverni, az pedig a saját lelkiismereted, meg nyilván az Úr. Tehát te pontosan tudod, hogy mi az, amit elrontottál, mert a lelkiismeret, ezt úgy szoktuk talán kézzel foghatóbbá tenni, olyan, mint a futballbíró. Tudjátok, megy a foci meccs a pályán, és a futballbíró belefúj a sípjába. Miért? Mert szabálytalanság történt, igaz? Ugyanezt történik akkor, amikor a lelkiismereted megszólal. Mert a lelkiismeretünk az a legmélyebben ismeri a lelkünk legmélyebb titkait is. Tehát mit tett Jézus? Azt mondja, megtisztult a rossz lelkiismerettől, a vérrel való meghintés által, és a testünk megvan mosva tiszta vízzel. Ezért ezt neked tudnod kell, hogy te bármikor a Jézus nevében oda mehetsz az atyához, minden kárhoztatás nélkül. Te már nem egy bűnös vagy, te Istennek a gyermeke vagy, Istennek a fia vagy. És bármikor minden kárhoztatás nélkül, mert van egy szószólód az atyánál. Ő pedig az ember Jézus Krisztus. A mai dicséretek nem beszéltük meg, hogy mi legyen, de a Szent Szellem fölhozta a Jézus nevéről szóló dicsőítéseket, ma sok ilyen elhangzott. És pontosan ezért, hogy ez az ő neve miatt történt. Nézzük meg a Kolossze 21-22-t. Titeket is, kik hajdan elidegenültek, ellenségek voltatok a gonosz cselekedeteitekben, gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mind szenteket, tisztákat, fedhetetleneket állítson titeket ő maga elé. Ő a főpapi közvetítő, aki az elveszett embert is Isten elé viszi. És ő az, aki igazzá teszi az atya előtt. Azt mondja az Úr ilyenkor, hogy ő elfogadott engem, elfogadta az én áldozatomat, a keresztáldozatot, és épp ezért Jézusnak van jogosítványa arra, hogy igazán nyilvánítsa ki az atya előtt. És miért nem tudják ezt a keresztények? Mert mindig azt hirdették nekik, hogy ők milyen bűnösök. Evangelizációkat lehet hallani olyanokat, hogy az emberekbe bűntudatot ébresztenek. És hogy a bűntudat miatt majd az emberek oda fognak menni Isten elé, és folyik a kárhoztatás, és félelemből elfogadják az Urat. Nekünk Isten jóságát kell, hogy hirdessük, a kereszt munkáját, amit Jézus elvégzett értünk. Dicsérjük az Urat. A zsidó 7.24-25-ben az van, hogy de néki, mivel hogy örökké megmarad, változatlan a papsága, ezért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert minden, ha él, hogy közben járjon életünk. Tehát Jézus a bűnösök közvetítője, a keresztényeknek pedig a közbenjárója. Jézus a közbenjáró. Timóteus levelet, hogyha fölolvassuk, megnézzük, az egy Timóteusban, mert egy a közbenjáró Isten és ember között az ember Jézus Krisztus. Megnézzük ezt azért pontosan az igében. A 2:4-től kezdjük. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, mert egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Miért tud ő közbenjárni? Mert ő emberré lett, miközben ugyanúgy isteni személy. Ő ugyanúgy Isten, ahogy ember. És egy az Isten, egy a közbenjáró. Nem tudom, hogy emberek miért akarnak más közbenjárót Isten és emberek között. Még mindig vannak olyan elképzelések, hogy ahhoz, hogy valaki Istenhez tudjon menni, szükség van egy földi papra. Szükség van valakire, akinek meggyónod és elmondod a bűneidet azért, hogy neked Isten megbocsásson. Biblikus dolog ez? Az ige szerint nem. Mert egy a közben járó Isten és ember között, az az ember Jézus Krisztus. Tehát ha nekem bármilyen elintézni valóm van az Úrral, akkor kihez megyek? Ő Jézushoz, ő hozzá megyek, az Atyához megyek, kinek a nevében? A Jézus nevében, mert ő a közben járó. Ez a név adatott nékünk. Tehát nyilván szükségünk van a közbenjárásra, a gonosz is meg fog támadni bennünket, nagyon sokszor megtámad bennünket, nagyon sokszor fog vádolni bennünket, sugdossa a fületbe, hogy te nem vagy igaz, te nem vagy Isten fia, te nem vagy elég jó keresztény, és a gonosz kárhoztatni akar. Nagyon gyorsan ki kell jönni a kárhoztatásból. Igen, eltévesztünk dolgokat, teszünk rossz dolgokat, nem mindig mindent teszünk helyesen, nem mindig teszünk úgy mindent, ahogy kellene, de ez a mi megigazultságunkon semmit az égvilágon nem változtat. Nézzétek meg, egy gyerek rossz dolgot tesz, amíg felnő, de ettől nem tagadott ki a családból, igaz? Hanem már előre eldöntötte, hogy ma van anyák napja, az anyák meg a nagymamák már előre eldöntötték, hogy megbocsátanak a gyereknek, mindegy, mit csinál. Isten is eldöntötte, hogy ő megbocsát nekünk. De nyilván nem jó dolog az, hogyha megmaradunk ezekben a helytelen cselekedetekben, mert ezek a helytelen cselekedetek, a céltévesztés, a bűn nekünk ártanak. És megrontják úgymond a kapcsolatodat Istennel. Nem Isten haragszik rád, nem Istennek kell megbékülni veled, hanem neked kell megbékülni Istennel, mert a lelkiismeretünk az elítél, hogyha valami rosszat teszünk. És ezért van az, hogy embereknek van bűntudata, nem mernek oda menni Istenhez, mert tudják, hogy valami rossz fát tettek a tűzre. Ugye a gyerek is, amikor valami rosszat tesz, látod, hogy sündörög, látod, hogy valami nem gömbölyű, nincs rendben, akkor tudtad, hogy nem mer oda menni eléd, mert valamit rossz fát tett a tűzre. Anélkül, hogy elmondta volna, látod a cselekedetén, igaz? És ugyanez a helyzet, hogyha ebben az állapotban maradunk, akkor mi történik? Rossz lesz a kapcsolatunk Istennel. Nem merünk oda menni Istentől. Félünk Istentől. Pedig azt kell tenni, hogy meg kell szabadulni ettől a bűntudattól. Ha abban van a hited, akkor kérjél bocsánatot az Úrtól, és mondd el az Úrnak a bűneidet, ne másnak, ne nekem mondd el, ne a szomszédodnak, ha csak nem ellene vétkeztél. De amit Isten ellen vétkeztél, azt nyugodtan állj oda és mondd el az Atyának, a Jézus nevében, mert van egy közbenjárónk, van egy ügyvédünk, van egy szószólónk, aki a mi igazságunkat képviseli Isten előtt. Mi akkor is igazak vagyunk. Elrontottuk, eltévesztettük. Mi a helyzet ezzel? Nem azt jelenti, hogy most szkeptikusak vagyunk a bűnnel kapcsolatban. Egyáltalán, sőt. Mert a bűn az tönkretesz téged. Az, hogyha eltévesztettük az útirányt, céltévesztettünk, ezt mindenképpen föl kell ismernünk. És nem elég az, hogy most megbaljuk, hanem ebből meg kell térnünk, meg kell változni, meg kell változtatni az útirányunkat. Isten szeretni fog. Isten nem tud más tenni veled, mint hogy Isten szeret. De kell, hogy bűntudat nélkül, tiszta lelkiismerettel oda tudjál állni az Úr előtt, az Atya elé, a Jézus nevében, mert tudnod kell, hogy Isten szeret téged. És ő a te oldaladon áll. Ő segítségére lesz abba, hogy a céltévesztéseidből, az űrzavaraidból vele közösen ki tudjál jönni. Úgyhogy dicsérjük ezért az Urat. Tehát van kétszeres áldás. Az egyik az nagyon fontos, hogy a megigazultságban nagyon meg kell, hogy alapozzuk magunkat, mert ez az, amiben az ördög először akar elbizonytalanítani. És a további problémákat ez okozza az életedben. Úgy gondolod, hogy Isten azért nem gyógyít meg, mert valami bűnt követtél el, vagy Isten nem szeret. Hát gyorsan térj meg és szabadulj meg ettől, hogyha bármi ilyen van. Oda kell menni Jézus nevébe az Atyához, és rendeznetek kell a kapcsolatotokat. Ettől nem szakad meg a szövetség, hogy valamit elrontottál. Nézd meg, Ábrahám mennyi mindent elrontott. Ettől Isten hű szövetséges maradt. Ettől még Isten fia maradsz. De tele leszel kárhoztatással, tele leszel mindenféle elnyomással, mert a gonosz mit csinál? A gonosz az a bűnre épít. És mindig azzal fog vádolni, lána látod, ezért nem gyógyultál meg, mert tegnap is mit csináltál, meg tegnap előtt is. És mi nem a cselekedeteinkből kapjuk az áldásokat, hanem a hitünk miatt, és nagyon fontos megalapozni a hitünket abban, hogy Isten szeret bennünket, és a Jézus nevében, az ő munkája miatt bármikor oda mehetünk az Atya elé. Dicsérjük ezért az Urat. Tehát Jézusnak nem volt kisebbségi érzése az Atya előtt, ugye? Mivel nem volt bűntudata. Hogy mész oda valaki elé, hogyha bűntudatod van? Nem tudsz oda menni elé, igaz? Vagy legalábbis lógóorral mész oda. És nem bizalommal, hanem azt hiszed, hogy haragszik rád. És ma még mindig ilyen haragos Isten prédikálnak az embereknek. Meg kellett ettől szabadulnunk. Te egyesültél Istennel, ugye? Tehát amikor Krisztust befogadtad, akkor egy lettél a fiúval, egy lettél az atyával, igaz? Társa vagy Krisztusnak? Örökös társai vagyunk a Krisztusnak, írja az ige. Jó? Krisztusban élünk? Krisztusban élünk. Krisztus bennem él? Krisztus bennem él. Ugye mit mond a Galata 2.20? Pál apostol, de többé nem én élek, hanem a Krisztus él bennem, amely életet pedig most hústestben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Jézus találkozott az ördöggel. Legyőzte helyettünk az ördögöt, megfutamította őt, és megfosztotta a hatalmából. Jézus lefegyverezte, igaz? Megbénította az ördögöt, igaz? Nézd meg az Ószövetséget. Nézd meg Dávidnak a szolgálatát. Dávidnak szövetsége volt az Úrral. Egy ószövetség, egy rosszabb szövetség, mint nekünk. És mit okozott ez a szövetség? Úgyhogy győzött. Maroknyi sereggel legyőzte az ellenséget. Egyetlen katonájáról sem ír a Biblia, hogy meghalt volna az ütközetbe. Isten védte őket, Isten védelmezte őket. Nem olvasunk erről. Olvasunk arról, hogy egyetlen ember 8000 ellenséges katonát pusztított el. Egyetlen ember. Erre Isten, Istennel való szövetség miatt történt ez. Mert Isten hűszövetséges. Isten megvédelmezte őket. Ezt Isten megtette az Ószövetségbe. Mennyivel inkább megteszi a fiaival, hogyha ezt megtette a szolgáival. Tehát mi részese vagyunk az Isten természetének, ugye? Tehát ahogy Péter apostol írja az első levelében, hogy mi az isteni fajta természetnek a részeseivé váltunk. Isten fia vagyunk. Isten nekünk adta az ő igazságát. Isten a mi igazságunk. Ő megadta a törvényes jogot, mire? Hogy használjuk a Jézusnak a nevét. Tehát most már igazándiból be kell látnunk azt, hogy mi milyen emberek vagyunk. Hogy néz ránk az Atya? Ugye sokszor azt is prédikáltuk, hogy Isten azért lát minket igaznak, mert Jézus vérén keresztül lát minket. Nem. Isten olyannak lát minket, amilyennél tétettünk. A vér által tétettünk igazná. Jó? Tehát Isten nem tudjuk becsapni, hogy Isten nem lát a színfalak mögé. Hanem Isten azért lát bennünket igaznak, mert Jézus igazzá tett minket. Isten aznak lát minket, amivé tétettünk. És ez nem a mi érdemünk. Jó, tehát mi már nem vagyunk gyenge, gyarló emberek. Mi úgy állunk Isten előtt, mint Isten fia. Most már csak ugye le kell győznünk ezeket a rossz vallásos tanításokat, ezeket a rossz beidegződéseket, hogy mi nekünk nincs jogunk oda menni Isten elé. Mert olyanok vagyunk, mint egy földi giliszta. Hogy mernénk mi az igaz Isten elé odaállni? Egyetlen dolog miatt, amit Jézus megtett. Hálát adunk ezért neki. És éppen ezért Jézus nekünk adta a nevét. Ugye a Máté evangélium 28-as részére, odalapozom a Bibliámat. Halleluja. Jézus mond valami nagyon fontosat. Ugye ez az átruházott hatalom. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és most figyeld, és ime én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az átruházott hatalom. Azt mondta, elküldte a tanítványait. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Miért? Mert nekem adatott minden hatalom, mondja Jézus. Menjen és földön. Ki miatt szerezte meg Jézus ezt a hatalmat? miattunk szerezte meg, nem önmaga miatt szerezte meg, hanem miattunk, hogy mi az ő hatalmával tudjuk képviselni itt a földön Istennek az országát, hogy tegyük tanítványokká a népeket, hogy hirdessük az örömhírt, hogy hirdessük az evangéliumot. És bizony ebben a névben prédikálhatunk, mert nekünk adta a nevét. Ugye a Filippi levélben az előbb még elhangzott a dicséretben is, hogy a második rész 8. ige versétől, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, annak okáért az Isten felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Halleluja! Mennyit ér egy név? Mi az értéke egy névnek? Az, ami mögötte áll. Az az értéke minden névnek. Ugye, tehát nézzük meg a rendőrnek a példáját, igaz? A rendőr az kit képvisel? Hát a törvényt, meg az államot, a Magyarország törvényét. Nézzétek meg, amikor egy rendőr kiáll az útra, akkor mit csinál? Az egyenruhájába fölteszi a kezét, és megállsz. Hogyan áll ki oda? Határozatlanul? Nem, tudja, hogy mi van mögötte. Teljesen mindegy, hogy 20 éve rendőr, hogy ezredes, vagy csak egy kis krumpi virágos, tegnap küldték ki először szolgálatba. Ha fölteszi a kezét, akkor mi történik? Megáll. Mert te tudod, hogy ő kit képvisel. Mert rajta van az egyenruha. A sátán pontosan tudja, mert te Krisztusban vagy. El lettél pecsételve Krisztusban. A Krisztus pecsétje van rajtunk. És amikor te azt mondod a Jézus nevében, hogy állj és ne tovább, akkor a gonosznak meg kell állni. Mi van akkor, hogyha Kovács tizedes leveszi az egyenruháját, és úgy áll ki, megállítani az autót? Akkor mi történik? Visszaintegesz neki, hogy hello. Ugyanaz az ember, ugyanaz a személy. De nem láttam én még rendőrt úgy kiállni, kimenjek, ne menjek ki, megáll az autó, fölteszem a kezem, nem áll meg az autó. Viszont látunk ilyen keresztényeket. Hát, ha én imádkozok, akkor ha én elküldöm az ördögöt a Jézus nevében, most elmegy vagy nem megy, bizonytalan. Miért? Jézus nekünk adta a nevét. És értsed meg, hogy amikor te azt mondod, hogy a Jézus nevében, akkor te Isten országát képviseled, egy szellemi hatalmat képviselsz. Ki ruházott föl téged ezzel a hatalommal? Nem a Krisztus szeretete egyház, vagy nem valamelyik másik egyház, hanem kicsoda? Maga Jézus azt mondta, hogy az én nevembe eljárhatsz, az én nevemben rendet csinálhatsz, az én nevemben imádkozhatsz. Mit mondott, amikor elküldte a tanítványokat? Nagyon jól ismerjük a Lukács 10:19-et. Azt mondta, hogy ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek. Jézus elküldte szolgálni, akkor még Jézus meg sem halt, akkor elküldte a 70 tanítványt. Nem is 12-t küldött el. Ez a 12 tanítványosdi elmélet, ez őket is elküldte, azt olvassuk a Máté 10-ben, amikor csak a 12 tanítványt küldte el. És olvassuk a Márk evangélium 9. részében, hogy egyszer csak egy nagy versengés támadott a farizeusok meg a tanítványok között, oda vitték Jézushoz egy epilepciás kisfiút. Ezt a Márk 9-ben olvassuk, és a tanítványok nem tudták kiütni a démont belőle, és oda vitték Jézushoz. Mit mondott Jézus? Hát fiúk, ez nektek nem megy, ne próbálkozzatok ezzel, ez csak nekem megy. Ezt mondta Jézus? Nem. Mit mondott nekik? Hitetlen nemzetség. Tíg leszek még veletek. De nézzük meg, mert ez egy nagyon fontos rész a Bibliával. Lapozzuk oda, a Márk 9-ben van egyébként, ott találjuk. Halleluja! A 9:19-től olvassuk. Ő pedig felelvén néki mondta, ó hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Tehát nem tudták kiűzni azt a gonosz szellemet abból a kisfiúból. Jézus megdicsérte őket. Azt mondták, fiúk,
Ó, oh, halleluja.
Jó, nem menj dörög, rendben van minden. Jó, tehát ő pedig felelvén mondani ki, ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? És azt mondta Jézus, hogy hozzátok őt hozzám. Miért mondta ezt nekik Jézus? Mert ők nem tudták volna kiűzni? Nem, nem volt ott a hitük. Nem álltak a helyzetük magaslatán. És Jézus megdorgálta őket. És hozzávívén azt, mihelyt a szellem meglátta őt, azonnal szaggatni kezdte a fiút, leesvén a földre, tajtékot turván, fetreng vala. És megkérdezik az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajtok. Azt pedig mondta, gyermeksége óta, és gyakorta veti őt tűzbe, vízbe, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Mit mondott Jézus neki? Jézus pedig mondta, ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könyhullatással mondja, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hát ez egy nagyon érdekes rész itt. Hiszek, Uram, de azért légy segítségül az én hitetlenségemnek. Kételkedett azért, de az Úrhoz fordult. Azt pedig, mikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan szellemet, mondván, te néma, siket szellem, én parancsolom neked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. Mit csinált Jézus? Könyörgött? Nem, egyszerűen parancsolt a gonosz szellemeknek. És kiáltás erős szaggatás között kiméne, az pedig olyan lett, mint egy holt, annyira, hogy sokan azt mondják, valahogy meghalt. Ugye amikor megkérdezik, hogy emberek, mikor imádkozunk emberekért, miért esnek le a földre? Hol tudjuk ezt megmutatni a Bibliában? Hát ez például az egyik hely. Mikor leesett, ugye olyan lett, mint a holt. Amikor Isten jelenlétébe kerül, és az emberek ugye nem tudnak állni a lábukon, ez is olyan lett, mint egy holt. És nézd meg, Jézus pedig megfogván a kezét, fölemeli és fölkelt. Tehát pontosan ugyanaz történik, mint most, amikor imádkozni fogunk, értetek? Isten ereje alatt az emberek leesnek a földre, és utána fölkelnek. Hálát adunk az Úrnak. Ugyanez a helyzet. Nézzük meg az apostolok, nincs már sok időm, csak néhány példát még a Bibliából, hogyha megnézünk. Az apostolok cselekedetei harmadik részére lapozunk oda a Bibliánkat. Nézzük meg, hogy a tanítványok tudták-e, hogy mi van a Jézus nevében. 3:1. Péter és János együtt mennek föl vala a templomba imádkozás órájára 9-re, és hozzának vala egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, amelyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Hát, nem sok orvos vállalná, hogy rendbe rakja ezt a fickót, igaz? Anyja méhétől fogva sánta ember. Tehát úgy született. És mikor látta Pétert és János a templomba akarának menni, bemének érítőleg alamizsnát, Péter pedig, amikor a szemeit rájuk vetette Jánossal egybe, mondta, nézd, mire ánk! Tehát magukra vonták a figyelmet. Annak okáért figyelmez vala rájuk remélvén, hogy valamit kap tőlük. Tehát azért azt meg kell nézni, hogy ez a sánta ember egy elváró hittel volt. Még nem tudta, hogy mit kap, de azt tudta, hogy valamit fog kapni tőlük. Ez már egy jó hozzáállás egyébként. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyom nincs nékem, hanem amim van, azt adom neked a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj föl és járj. Halleluja! Miük volt a tanítványoknak? Ami neked is van, meg nekem is. A Jézus neve. Csak ők tudták ebben a névben lévő hatalmat. Tudták, hogy e mögött, a név mögött mi áll? A menny teljes ereje. A szellemvilág, a szellemi birodalom teljes ereje. És ebben a névben ő eljárt. Péter kérdőre vonták, hogy mi történt. Hogy miért csinálták. Ugye látjátok, mikor azt mondjuk, hogy hát igen, a 12 apostol az még gyógyított, mert ők a Jézussal voltak, de mi már nem tehetjük. Kihaltak az apostolok, kihalt a gyógyulás, már mindenki kihalt. De ismeritek nagyon jól a zsidó 13:8-at, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Jézus nem változott meg. Jézus neve leértékelődött a piacon, lement az ára a tőzsdén. Mi történt Jézus nevével? Ma ugyanaz a név, mint 2000 évvel ezelőtt. Ma ugyanaz a név, ugyanaz az erő van benne, ami az ékes kapunál erő volt ebben a névben. Ebben a névben ma ugyanúgy meggyógyulnak az emberek, ugyanúgy meggyógyulnak a betegek, ugyanúgy jelek, ugyanúgy csodák történnek. Csak ezek az emberek tudták azt, amit sok keresztény nem tud, hogy mi van ebben a névben. Mindaz, amit Jézus elvégzett a kereszten, mindaz, amit ma ő képvisel. Mikor pedig ragaszkodik Péterhez és Jánoshoz a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefut a hozzájuk a tornácba, amelye Salamoninak neveztetik. Mikor pedig ezt látta Péter, mondta a népnek, Izrael fiai, mit csodálkoztok ezen? Nem is értem, ugye? Egy béna ember, aki sose járt, meggyógyult, hogy mit csodálkoznak ezen. Ez Péternek annyira természetes volt, hogy nem is értette, hogy ők miért nem értik, és hogy ők miért csodálkoznak ezen. Tehát egy idő után, amikor imádkozunk emberekért, ugye nem azon csodálkozunk, amikor meggyógyul, hanem azon, hogy hát most imádkoztunk érte Jézus nevében, és miért nem látjuk a változást. Ezen csodálkozunk, el kell, hogy jussunk idáig, hogy eznek olyan természetesnek kell lenni, mint hogy reggel kikelsz az ágyadból. Mert ez hozzánk tartozik, dicsérjük az Urat. Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen? Vagy mit néztek mi ránk, mintha saját erőnkkel, vagy Isten félelmünket cselekedtük volna, hogy ez járjon? Azt mondja, nem azért, mert olyan szuper vagyok, nem azért, mert én vagyok a Péter, hanem miért? Miért? Mert nem a mi erőnkkel tettük. És akkor itt Péter prédikál, jó, itt elmondja, hogy mit csináltak az Úrral, 16-os vers. És az ő neve erősítette meg azt, akit ti láttok és ismertek, az ő nevében való hit által, amely ő általa van, adta neki ezt az épséget, mindnyájatok szeme láttára. Dicsérjük az Urat! Az ő nevében való hit. És utána mi történt ezekkel a drága atyafiakkal, ezekkel a drága emberekkel? Oda citálták őket a Sanhedrin elé, igaz? És kérdőre vonták. Jöttek a szadaceusok, akik nem hittek a föltámadásba, és mondták, ezek az emberek a föltámadást hirdetik a Jézus nevében. Akkor jött a templom felügyelője, és oda állították őket a zsidó tanács elé. És mi történt? Megkérdezték tőlük, hogy milyen név által tettétek ezt. És Péter elmondta, hogy mi miatt történt. Azt mondja, és nincs senki másban üdvösség, ez a 4.12. Az üdvösség az megszabadulni a gonosz hatalmából, minden bajtól, minden betegségből. Az üdvösség az nem csak annyit jelent, ha meghalunk, a mennybe megyünk, természetesen azt is jelenti, hanem az üdvösség azt jelenti, hogy megszabadulni minden látható bajtól, betegségtől, a gonosz minden terhétől és minden elnyomásától. És ebben benne van a betegség is. És nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk. És mikor látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy ilástudatlan közönség emberek csodálkoznak vala, meg is ismerték őket, hogy ők Jézussal voltak. Miről ismerték meg a tanítványokat, hogy Jézussal voltak? Ugyanazt tették, amit Jézus, igaz? Antiókiában nevezték először a keresztényeket keresztényeknek. Krisztusiaknak nevezték őket, mert ugyanazt tették, amit Krisztus tett. És mi mitől vagyunk keresztények? Van egy keresztanyakunkon, van halasmatricánk, vannak keresztény szimbólumaink, hogy ugyanazt kell, hogy tegyük, amit Jézus tett. Ámen. Ettől vagyunk mi keresztények. Nem kell kitalálnunk semmit. És nézzétek meg, hogy mi történt. Hát tudták, hogy csoda történt, mindenki bebizonyosodott, és mivel fenyegették meg őket. Nem érdekelte a farizeusokat az, hogy a feltámadást hirdetik, főleg azért nem, mert ők hittek a feltámadásba a szadaceusokkal ellentétbe. Nem érdekelte ők, hogy mit tudom én, az üdvösséget hirdetik benne, de nézd meg. De tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Ez a név nagyon veszélyes az ördögre. Ettől a névtől nagyon fél a sötétség minden birodalma. De amikor keresztények nincsenek tisztába ezzel a hatalommal, akkor nagyon nagy bajban vannak. Mert bizony a gonosz meg fog téged támadni. A gonosz ki akar mozdítani téged az egészségi, jó egészségi állapotodból, az anyagi helyzetedből, a megigazultsági állapotodból. Ő rossz helyzetbe akar téged taszítani. De van egy név, az a Jézusnak a neve, amely nékünk adatott. Hozzád tartozik, mint a kezed, a füled meg a lábad. Ugyanúgy hozzánk tartozik. És azért beszólítván őket megparancsolák néki, hogy egyáltalán ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Látjátok, mindent elkövettek, hogy Jézust eltapossák. Letagadták, hogy föltámadt, mindent kitaláltak rá. És látják, most nyakukon a baj, mert föltámadása után ugyanott tartanak, mint mielőtt megölték. Ugyanúgy meggyógyulnak a betegek, ugyanúgy szolgál Jézus. Jézusnak ma te vagy a keze, te vagy a lába, te vagy a szája. Mi vagyunk az, akiken keresztül Jézus végzi ezt a munkát, és nekünk adta a hatalmat. Úgy, ahogy a rendőr megkapja az államtól a hatalmat, ugyanúgy tudja képviselni a magyar törvényrendszert, mi ugyanúgy tudjuk Isten országát képviselni a Jézus nevében. És ebben a névben ugyanazok a dolgok kellenek ma is, hogy történjenek, mint történt a korai tanítványoknak az idejében. És ez az átruházott hatalom. Úgyhogy álljunk a sarkunkra mindannyian, és kezdjük el használni ezt a nevet. Mi történik ma, amikor ugye valaki megbetegszik? Az első, hogy rohan a gyógyszeres dobozához, rohan az orvoshoz. Nem baj, ha elmész, és nem baj, ha beveszed a gyógyszert sem. De a mi legjobb gyógyszerünk, a legelősebb gyógyszerünk az a Jézusnak a neve. Mert most is fogunk imádkozni, értetek? A Jézusnak a nevében. És az a nyavaja, ami megtámadott egy úton, annak 7 úton kell távozni a testedről a Jézus nevére. Amen. És efelől egy deka kétségünk nem lehet. Ha úgy állsz ide, hogy sikerül vagy nem sikerül, akkor kár volt ide jönnöd. Jó, köszönjük az Úrnak. És növekedjünk a megértésben, növekedjünk a Krisztusnak a hatalmában, és ez sehogy máshogy nem megy, mint ha olvasod Isten igéjét, ha hallgatod az üzeneteket az ige hallgatás által, mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten igéje által. Amen.